Kádár Zoltán a ma esti vendég, aki egy régi kalandról számol be nekünk, ugye Tutajtúra a Maroson. Köszöntelek, Zoli.
Szia, jó estét kívánok.
Mikor volt ez a Tutajtúra? Kezdjük ezzel.
Ugye műsor előtt feltetted nekem ezt a kérdést, hogy hány évvel ezelőtt volt ez a túra, és aztán kiderült, hogy több évtizeddel ezelőtt volt, és úgy hirtelen szembe jutott, hogy fú, hogy eltelt az idő. 1980-ban voltunk az első Tutajtúrán szüleinkkel, illetve rokonokkal, unokatestvérekkel, nagybátyjakkal, három tutajjal. Első évben egy tutajjal, aztán következő két alkalommal három tutajjal. Hát ezt a tutajt úgy kell elképzelni, hogy három traktorgumi belső egymás után kötve sorba, két-két gerendával megerősítve a két oldalán, keresztbe téve néhány deszka, és az egész átfonva a hajókötéllel, átszűve hajókötéllel. És ezzel a tákolmánnyal, mondhatjuk úgy, hogy tákolmánnyal tutajoztunk le Maroshévízről első évben, illetve két alkalommal, elnézést, két alkalommal Váraljáról, Szubcsetáté nevezető településről, egészen Marosvásárhelyig.
Mekkora előkészületet igényelt ez a túrának a megszervezés egyáltalán?
Nem tudom, a szüleink intézték. Nyilván láttuk, hogy történik ez az egész. Hát, ha belegondolunk abba, hogy ez a 80-as évek legelején volt, akkor aki élt abban a periódusban, az el tudja képzelni, hogy talán a legnagyobb előkészület az élelmiszerkészlet felhalmozása jelentette. Ugyanis nem úgy volt, hogy bementünk a boltba és vásároltunk kenyeret, hanem akkor már jegyre adták a kenyeret, tojást, cukrot, tejet, olajat, minden, de hát gyakorlatilag amit nekünk oda el kellett vinnünk, azt előre felhalmozták a szüleink, beraktározták, és volt olyan ugye a friss tej, meg a kenyér, amit nem tudtunk magunkkal vinni innen Marosvásárhelyről, amit útközben szereztünk be. Hát a traktorgumi belsők azok megvoltak, azt nem volt nehéz beszerezni abban a periódusban sem, és a többi kelléket pedig ott a helyszínen, a gerendákat, illetve a kereszt léceket, amik megerősítették ezt a tutajt. Hát emlékszem, hogy úgy néztünk ki, mint egy költöző falu, amikor elindultunk innen Marosvásárhelyről. A kisállomáson ültünk fel a vonatra első évben, aztán rájöttünk, hogy annyi csomagunk van, hogy jobb, hogyha korábban kimegyünk a nagyállomásra autókkal, és aztán onnan felülünk. Hát úgy két órával az indulás előtt már autókkal kivittek, ott lepakoltuk a cuccot, és az autókat hazavitték a szüleink. Aztán beérkezett a vonat, felpakoltunk rá rengeteg mindent. Rengeteg mindent. Hát első évben kevesebben voltunk, heten voltunk a tutajkiránduláson, aztán a következő évben már 13-an, három tutajjal. De akkora élmény ez, és annyira elevenen él még mindig bennem ez a tutajkirándulás, hogy azt mondhatom, hogy életem egyik legmeghatározóbb élménye volt. Gyakorlatilag a gyerekkoromat, hát azt a fiatalságot, azt a gyerekkort, a vadonban élést, azt tanultuk ott meg. Ezen a túrán, hát úgy kell elképzelni, hogy reggel délelőtt valamikor felültünk a tutajukra, miután összeszedtük a sátrat meg mindent magunk után, összepakoltunk mindent, betettünk két nylon zsákba, hogy azért ne ázzanak el a ruháink, meg a sátor, meg az élelmiszer, felpakoltuk a tutajra, és elindultunk, és este valahol kikötöttünk. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy kajak túrát, hogy végig egész nap evesztünk, nem, csordogáltunk le úgy, ahogy a Maros hozott, és ezért is volt az, hogy Hévízről Marosvásárhelyig azt a 100 kilométert a Maroson egy hét alatt tettük meg. Vagy a következő túráinkon már kicsit megnyújtottuk az útunkat, és 9 napossá bővült. Érdekes volt egyébként az, hogy gyakorlatilag egy kis falut alkottunk mi úgy 13-an. Felhúztuk a sátrakat, tüzet gyűjtöttünk este, közösen együtt megpucoltuk, úgy néztünk ki, mint egy kis törzs. Mind a mesében, ugye, vagy a kalandregényekben.
Nomád életet folytató törzs.
Igen, a szüleink igyekeztek beszerezni a közeli falvakból a mindennapi kenyeret és a tejet, és az egyebeket, amik szükségesek a táborozáshoz. Aztán este mi gyerekek azzal szórakoztunk, hogy elmentünk, fát gyűjtöttünk, tüzet raktunk, addig az anyukák előkészítették az apukákkal közösen a vacsorát, hatalmas gulyásokat főztünk, mindenféle ételt főztünk, amit egyszer el tudsz képzelni az egy hét alatt. Nyilván előre megvolt, hogy nagyjából miből tudunk gazdálkodni, ezért mi az, amit a tányérra tudunk pakolni, és akkor mindenki a földön evett, mindenki ott evett, ahol érte. Szóval hatalmas élmény volt ez gyerekként.
Ott, ahol megálltatok azokban a kisebb vagy nagyobb településeken, az ott lakók mit szóltak ahhoz, hogy egy ekkora kis csapat elindul egy ilyen vállalkozásra?
Igyekeztünk mindig lakatlan területet választani, idézőjelben lakatlan területet. Ugye akkor még a területek azok a köz kezében voltak, úgyhogy ezért nem volt olyan nagy gond lesátrazni bizonyos helyeken. A három túránk során egyszer fordult elő, hogy a helyiek jöttek, és felháborodva, enyhén ittasan kezdtek nekünk kiabálni, hogy mit keresünk az ők földjükön, és hogy takarodjunk, pucoljunk el onnan. Aztán a szüleink mondták, hogy hát gyerekekkel vagyunk, egy éjszakát töltünk itt. Valahol a Maros völgyén, már nem emlékszem a településre pontosan, de tény az, hogy megfenyegettek bennünket, és aztán felváltva álltak éjjel őrt a felnőttek, óránként váltották egymást, hogy azért nehogy jöjjenek, és mégis valamilyen atrocitást szenvedjünk mi, de nem volt ilyen probléma. Egyébként igyekeztünk mindig távol kerülni a lakott területtől, éppen azért, hogy ne zavarjunk senkit, és bennünket se zavarjanak. Tehát napközben megálltunk egy-egy faluban, még vásároltunk ezt-azt, még kukoricát is kaptunk a helyiektől, vagy zöldséget tudtunk vásárolni, paradicsomot, krumplit, tehát azzal nem volt probléma.
Az első túráról, hogyha mondanál néhány szót, hogy az mennyiben volt más, mint a második, harmadik, főleg azért, mert ugye ez volt az úttörő.
Igen, de a szüleink voltak, tehát édesapám meg a testvérei, Kádár Antal, Kádár Jenő, Kádár Ferenc, ők már voltak ilyen tutai kiránduláson korábban, de hát ez volt az első olyan alkalom, hogy a gyerekeket is elvitték. Az első évben két testvér voltak, és úgy mentünk el. Hát mi picik voltunk, hát én 9 éves voltam, a testvérem 4 éves, tehát számunkra az a túra, az még egy olyan kóstolás volt, felnőttek, evesztek, ők vigyáztak ránk, mi pedig egész nap gubbasztottunk a csomagokon. Néha kiugrottunk, fürödtünk egyet. Hát ugye, aki ismeri a Maros felső részét, hát ez tudja, hogy nem túl mély ott a Maros. Akkor még volt víz a Marosban. Tehát akkor még le lehetett jönni tutajjal, és éppen azt beszéltük a múltkor az egyik ismerőssel, hogy ezt még egyszer nem lehetne most már megtenni. Mert gyakorlatilag annyira elfogyott a Maros vize, vagy annyira átalakult a medre a Marosnak, hogy nem tudnál lejönni egy húzamban Maros hévízről Marosvásárhelyig, anélkül, hogy kinevennéd a tutajt. Hát mi is a harmadik túránkon már volt Palota-Ilva környékén, Ratosnya környékén, ilyen nagy betongyűrükből már hidat építettek át a Maroson, ott ki kellett emeljük a tutajokat, és úgy vittük le. Nagy galócásnál volt a gát, ott úgy jöttünk le, hogy csak a felnőttek ültek a tutajon, a gyerekek lesétáltak a gát mellett, és akkor ők lejöttek a nagy sodrásban, mert azért veszélyesnek is veszélyes lehetett, főleg, hogyha egy gyerek belepottyan a vízbe. Tudtunk mind úszni nyilván, tehát azért nem vittek bennünket el felelőtlenül, de hát akkor nem volt kötelező még a mentő mellény, meg sok minden.
Meg egy csomó minden más sem.
Gyakorlatilag volt két evező, amivel kormányoztunk, elől és hátul. Első évben, mondom, még a felnőttek eveztek, aztán a rákövetkező két tutaj kiránduláson már én lehettem az úgynevezett kormányos hátul.
Mekkora megtiszteltetés volt ez?
Képzeld el akkor a gyerekként, 11-12 évesként, hogy éltem ezt én meg. Ez hihetetlen élmény volt számomra. Tényleg annyi minden megmaradt ebből a Tutaj kirándulásból, hogy villannak be folyamatosan az emlékek. Azóta, amióta szóltatok, hogy beszélgessünk erről, hát nem készültem, mert nincs mit készülnöm erről, de folyamatosan ugranak be az élmények, azok az élmények, amikor megfőztük a tojást. 300 tojást vittünk magunkkal egy hétre. Tehát azért azt úgy kellett bepakolni, hogy napközben sütött a nap, bepakolva a jó kicsi papaddekli kofrásba, ahogy szokták mondani, a tojástartóba. Azt bepakolták nájlonzsákba, többszörösen áttekerték, és igyekeztünk mindig hideg helyen tartani. És akkor megfőztünk este, nem tudom, 40 tojást, 30 tojást. Az volt a vacsora valamivel még összekeverve, és emlékszem arra, hogy az egyik tojás úgy megfőtt, hogy labdáztunk vele, egyszerűen nem akart széttörni. És rúgtuk egymásnak, és dobtuk egymásnak, addig, amíg egy nagy kövön szét nem ment. Ilyen apróságok villannak be, vagy Szalád környékén ugye van az alagút előtt van egy melegvizes forrás, az a 3x3-as kicsi melegvizes medence, ami ott van évek, évtizedek óta, most is nagyon sokan járnak oda, és attól fennebb az alagút irányába van egy kis sziget. És mi azon az úgynevezett rejtelmes szigeten, nekünk az volt a rejtelmes szigetünk, kikötöttünk, és csak mi voltunk ott. Tehát körülöttünk víz, jó, hogy bokáig ért a víz a másik ágon, és bárki átjöhetett, vagy kimehetett, de nekünk az volt a rejtelmes szigetünk. Ott felhúztuk a sátrat, ott főztünk, ott hancúroztunk, labdáztunk, fociztunk, füröttünk, és ezért is tolódott a második és harmadik túránk, mert ott azon a szigeten eltöltöttünk másfél napot. Tehát ott kétszer éjszakáztunk.
Általában ezek a napok meg voltak határozva, hogy például nem feltétlenül egy úti cél, hogy meddig kell eljutni, hanem például, hogy mondjuk most szürkület van, akkor most kell megállni, vagy este fele, vagy éppen úgy, ahogy adta a napszak.
Általában úgy kötöttünk ki, hogy azért szürkület előtt, hogy maradjon időnk még felhúzni a sátrat, maradjon időnk fát gyűjteni, hogy tudjunk tüzet rakni, de volt olyan, hogy korábban kikötöttünk, mert azért ismertük a Maros partját, és tudtuk, hogy ha tovább megyünk, akkor már lakott települések mellett fogunk végig haladni, és akkor nem lesz hol sátoroznunk, és akkor megálltunk kicsivel korábban, mondjuk délután 4 órakor, vagy megálltunk délután 4 órakor, hát nyáron ugye augusztusban voltunk, akkor még az majdnem dél volt, és egész délutánunk volt még hátra hancúrozni, rohangászni. Aznap jól haladtunk, és úgy döntöttek a felnőttek, hogy most megállunk, és akkor innen most nem megyünk tovább. Egyébként nem volt egy jól kiszámítható út szakasz, hogy na, akkor most innen idáig megyünk, kivéve ezt a rejtelmes szigetünket, mert azt mindig útba kellett ejtenünk.
Említetted ugye, hogy óriási gyerekkori élmény volt. Felnőttként gondoltál-e arra, hogy ha nem is pontosan ezt az útvonalat, de egy ehhez hasonlót megtegyél?
Nem gondoltam, mert nem is tudom, miért nem gondoltam erre. Egyébként talán azért, mert a Maros már nem ugyanaz, mint ami volt. Már nem tűnik annyira barátságosnak. És jóval szennyezettebb a vize. Hát azt képzeld el, hogy Szászrégen környékén ittunk a Maros vízből, tehát Maros vízből főztünk. Azt mai nap nem tudod elképzelni. Nem találtunk egyszerűen ivóvizet, a Marosnak folyás irányából bal partján kötöttünk ki, és egyszerűen lakott település nem volt a környéken. És már szürkülödött, tehát muszáj volt megálljunk. És akkor úgy döntöttek a felnőttek, hogy ásnak egy nagy lyukat, távolabb egy kicsivel a vízparttól, és az oda átszűrődő vízből főztünk. Felfőzték, jó sokat főzték, és az abból ettünk, tehát abban főzték meg a gulyást például. Ivóvízünk volt, még egy-egy kicsi, a felnőtteknek más folyadék pótolta a szükségleteiket, úgyhogy ott ittunk. Egyikünk megbetegedett ettől a víztől, de 13-an voltunk, de hát azért gondolhatod, hogy elég kemény legények voltunk, hogyha csak egy betegedett meg hát ettől a víztől, valószínű, hogy az kicsit érzékenyebb volt, vagy az immunrendszere lennebb esett, csökkent. Nagyon érdekes egyébként az is, hogy mi gyerekként ezt mennyire szabadságnak tudtuk venni. mennyire szabadok voltunk ebben a periódusban. Ugye azért a felnőtteknek, a szüleinknek hát eléggé gondterhes periódusa volt az életüknek ez a 80-as évek eleje, közepe, és teljesen ki tudtak ők is kapcsolódni, és mi pedig azt éltük meg, hogy milyen gondtalan világban élünk, és nekünk milyen jó gyermekkorunk van. Ott kint lenni a szabadban napokon keresztül se mobiltelefon, se CD-lejátszó, se
nem is álmodtunk róla.
Walkman, se televízió, se semmi. Ugye, és nekünk ez volt az egész hetes programunk. Hát csak áradoztunk, miután hazajöttünk, és most is rengeteget tudnék erről beszélni, hogy mi mindent éltünk meg ott. Elkezdve azzal, hogy testvérem egészen kisgyerek volt, nem tudom hány szülő vette volna a bátorságot, hogy 4 évesen beültesse egy ilyen tutajba minden védőfelszerelés nélkül. Akkor fényképezőgépet vittünk, becsomagolva zacskókba ügyesen, hogy nehogy elázzon, készültek fényképek, mai napig is vannak még dokumentumaink a Marosról. Nem tudom, hányszor felakadtunk, mert hát már akkor sem volt túl mély a Maros, és Tratosnya környékén, Palota-Ilva környékén voltak olyan szakaszok, ahol bokáig ért a víz. Traktorgumi felakadt, súly volt rajta, egy kicsit megemelkedett, akkor toltuk pár métert, kilométert, utána megint jó volt a sodrása, felültünk és eresztettük lefele. Annyi élménnyel gazdagodtunk, amit mai világban ezt ilyen formában a saját gyerekeinknek nem tudunk visszaadni. Elmehetnénk itt a Maroson egyet tutajozni valamerre, de nem ugyanaz az élmény már.
Egyre kevesebb az érintetlen terület.
Igen, már az is gondot okozna, hogy hol sátorozzunk. Már ez is gondot okozna. Akkor nem volt ilyen probléma. Mentünk, és a vadonban találtunk. Mondtam, 300 tojást vittünk magunkkal. Úgy néztünk ki, mikor pakoltunk fel a vonatra, mint hogyha költöztünk volna messze-messze vidékekre.
Ezek a túrák általában milyen hónapban zajlottak?
Augusztusban. Augusztusban akkor volt a legjobb a vízállás, és akkor volt a legjobb az időjárás. Ugye éjszaka is jó meleg volt, tele szúnyoggal, mindenféle más állatokkal, tele kukoricával a mező, a finom teljes kukoricát elcseréltük, vagy vettük, és megsütöttük nyárson, ugye ezek gyerekként nagyon-nagyon megmaradtak. Vagy ott a valamelyik faluban a helyiek éppen kint voltak a mezőn, krumplit szedtek, jelentkeztünk, szükségünk lenne, vagy 5 kiló krumplira, cserebere alapon működött az egész, vagy szükség volt a felnőtteknek pálinkára, vagy borra, vagy sörre, azt is ott tudtak intézni abban a korban, ugye, vagy bármilyenféle zöldségre.
Mennyire volt ebben a periódusban, időszakban kegyes az időjárás hozzátok? Augusztus volt, de hát attól még lehetett akár esős is.
Voltak esők is, mi fel voltunk készülve esőkabátokkal, nagy nájlonzsákokkal, kivágtuk a nagy nájlonzsákoknak a sarkát, az volt az esőkabát, hát a fejünk az ázhatott nyugodtan abban a periódusban, hát meleg esők voltak. Visszaemlékszem a hirtelen záporokra, amikor így 10 perc alatt 3-szor áztunk el, gyakorlatilag nem is volt időnk felöltözni, levetkőzni. Élmény látni azt az esősávot, ahogy jön felfele a Maroson, vagy megy lefele a Maroson, hátulról, megkerülős csellel jött az eső, észre se vettük, gyakorlatilag jön hátulról az eső, hirtelen nagy zápor, eláztunk, megszáradtunk. De hát ugye mindenki nagyjából fürdőnadrágban ült, hogy cipőnk is ilyen jó kicsi dragasáni tornacipő volt, vászon tornacipő, ami ahhoz kellett, ugye, hogy a kavicsokon azért jól tudjál egyensúlyozni, és hogyha ki kell ugorni a tutajból, meg kell taszítani, akkor ne legyen különösebb probléma. De hát nagy élmény volt, énekeltünk lefele menet, akkor összeakaszkodott a 3 tutaj, és együtt énekeltünk, és ott csordogáltunk lefele, senki nem figyelt a kormányzásra, egyszer csak felébredtünk, hogy hoppá, jön egy nagyobb sodrás, akkor valamit mégiscsak kell csinálni. Hát nagyon stabilak voltak ezek a tutajok.
Hát eleve nagy a, persze, igen, a gumi is.
De aztán gumirobbanás, fakidőlés, úgyhogy voltak veszélyesebb pillanatai is ennek a túrának. Emlékszem, hogy keresztapám alatt akkor átrobbant egyszer az egyik traktorgumi, felhevíti ugye a napsütés, eleve felfújtuk, és a nap azért felhevítette, fekete traktorgumi belső, igyekeztünk azért időnként vízzel priccolni, és az első nap, ahogy elindultunk Várajáról, pontosan Maroshévíz környékén, a víz alatt volt egy drót, és az hozzáért egy picit, és hatalmasat robbant, és keresztapám úgy szalmakalapostól mindenestől egy hátraszaltót csinált a vízbe. Mellette lévő unokatestvérem, mert az a légnyomás egy kicsit elérte, utolérte, úgyhogy pár percig nem tudott a világról, nézett ki a fejéből, tátott szájjal, nem tudta, hogy mi történik. Aztán sikerült azt a traktorgumit helyettesíteni pillanatnyilag úgy, hogy a középsőt hátratoltuk, és akkor kettőn működött. Aztán találtunk még egyet, volt nálunk tartalékban traktorgumi belső, és este áthúztuk az egészet. Volt egy nagy katonai sátrunk egyszer, egy ilyen nagy 13 személyes katonai sátor, és az alatt tudtunk, ha esett az eső, az alá bevonultunk. Volt olyan jégeső, emlékszem arra, hogy első nap megérkeztünk, és egy hatalmas jégeső volt, olyan dió nagyságú jegek hullottak. És a sátrat csak ideiglenesen tudtuk felhúzni, senki nem számított záporra, és csak éppen, hogy fel volt állítva. Akkor a felnőttek azt csinálták, hogy fogták középen az oszlopot, mert egy oszlop volt középen, és emlékszem, édesapámnak akkorát ütött a könyökére egy jég, hogy megdagadt. Na és ugyanettől a vihartól a mi rejtelmes szigetünk végén kidőlt egy fa. Teljesen keresztbe elzárta a Marost. Na, az volt a legveszélyesebb pontja ennek a túrának, ennek a kalandnak, mert ott kicsi volt a Maros azelőtt. És ahogy ezt a fát bedöntötte a vihar, a víz egy kicsit elkezdett torlódni. Hát olyan volt, mint egy gát, és alatta kezdte kimosni. És mondta édesapám, hogy én emlékszem arra, hogy hátul kormányoztam, és mondta, hogy menjünk, mi voltunk az első tutaj, még egy kicsit közelítsünk, és meglátjuk, hogy hol tudunk elmenni. És hirtelen úgy elkapta a sodrás a tutajt, hogy ő bár tornászember volt, és erős fizikummal rendelkezett, kiugrott, és egyből elsodorta a víz. De gyakorlatilag egy derékig érő vízben nem találta a talajt, annyira nagy volt a sodrása. És akkor annyit tudott tenni, hogy ilyen hatalmas erővel valahogy megkapaszkodott a földben, és tolta ki a part felé a tutajt, hogy ne az ágak közé vigyen be minket a sodrás. És így nekimentünk a fatörzsének, édesanyám és a testvérem ők kapaszkodtak, én pedig kapaszkodtam a lapátba, segítettem az evezésben, és ahogy nekimentünk, én beestem háttal a vízbe. Szerencsém volt, hogy a lábam beakadt a gerenda és a gumi közé, a traktor gumi belső közé, és így lebegtem. Most édesapám nem tudott volna sokat tenni, mert ő tartotta a tutajt. Közben a 300 tojás, kofrázsostól mindenestől beesett az ölébe. Úgyhogy egy élmény volt, valahogy kikászálottam a vízből, emlékszem arra, hogy az egyik, mind a két keresztapám, ahogy meglátták, hogy baj van, beugrottak a térdig érő vízbe, fejest, vagy hasast. Az egyik jött, cigaretta lógott a szájában, de már csak egy vizes csonk volt a szájában, a szalmak alap félig befolyva a fejébe, és jöttek segíteni, de mire ők odaértek, mi már gyakorlatilag kivittük a csomagokat a tutajról, ugye meg kellett könnyíteni a tutajt, hogy lehessen kikapni, és egy ilyen karvastagságnyi ágon édesanyám, aki a járdán is eléggé össze-vissza ment, annak idején, most már egyenesen jár, hatalmas nagy csomagokat, a testvérem is kicsi gyermekként ilyen 30 kilós csomagokat fogott meg, és vitte ki attól a halálfélelemtől, attól a nagy ijegységtől, hihetetlen erőre tettünk szert. És tudom, hogy már kell végére
igen,
jussunk.
Sajnos.
Annyit mondani kell, hogy másnap kellett volna tovább menni, és ugye azért egy gyereket sokként ér egy ilyen. Hogy édesapám még jól tették, vagy sem, én most elárulom a titkát, hogy mi, hogy gyógyultunk ki ebből a hirtelen sokból. Valószínűleg nagyon sokan most meg fogják szidni őket képletesen, de este belénk nyomtak egy-egy pohár kapálinkát. a testvéremmel együtt, mi azzal ki is ájultunk, és másnap reggel, mikor felkeltünk, mondták, hogy megyünk haza vonattal, és mi kérdeztük, hogy miért, mi történt. Számunkra ez olyan volt, mint egy rossz álom.